utóbbi években kevés olyan magyar irodalmi szöveg jelent meg, amelyet ilyen szélsőségesen és ellentmondásosan fogadott a kritika. Láthatólag nehezen tud mit kezdeni Márton László Hamis tanú című regényével. Azt hiszem, hogy a legalaposabb szöveget Radnóti Sándor írta, aki arról emlékezik meg, hogy egyszerre egy nagyon szórakoztató könyv, és egyszerre egy nagyon szomorú könyv. A legtöbben a Hamis tanú humorával nem tudnak mit kezdeni, mert hogy a Tiszaeszlári Pert humorral kezelni, megközelíteni, hát az eléggé meglepő. Hova vezet, hogyha a humor felől közelítünk?
Hát minden történetnek megvan a maga a belső logikája, ami elindítja a szerzőt a megfelelő formák kimunkálása felé, és ez két dolog, ami kölcsönösen egymásra hat. Nagyon röviden, ez ugyanaz, hogy vannak olyan traumatikus vagy trauma előtti történelmi tapasztalatok, amelyekről nem nagyon érdemes patétikusan beszélni. Tudjuk, hogy többféle előadásmód vagy beszédmód van az elbeszélői művekben. Hát van például egy ilyen heroikus, patétikus, ahogyan például a szabadságharcról szokás beszélni, akkor van szatirikus, van románcos vagy romantikus, és még lehet sorolni. Abban az esetben, hogyha ki akarjuk emelni ennek a történetnek, a Tiszaeszlári bűnügynek az abszurditását, és azokat a szomorú következményeket, amelyek csak később váltak láthatóvá vagy tapasztalhatóvá, és egyáltalán, ha a 130 évvel ezelőtti Magyarország úttévesztését is meg akarjuk mutatni, célszerű leszámolni néhány mítosszal. Például azzal a mítosszal, hogy a felmentő ítélet, mert végül is a terhelteket, azokat a Tiszaeszláron élő vagy Tiszaeszláron megforduló zsidó személyeket, akiket az eltűnt cselédlány meggyilkolásával vádoltak, kénytelen volt a bíróság felmenteni, mert nemhogy bizonyítékokat nem találtak a bűncselekményre, de végső soron maga a holttest is kétséges, hogy előkerült-e. Magyarán szólva, ezt Radnóti Sándor a kritikájában nagyon helyesen jegyzi meg, az állam, a magyar állam akkoriban csak annyit tett, hogy végezte a dolgát viszonylag korrektül. Ugyanakkor azonban, hogyha valaki belemélyed a történet részleteibe, akkor magyar társadalom különféle visszásságait olyan töménységben találja meg, amilyen még az abszurditásokban gazdag 19. század végé századforduló is ritkán produkál.
Vegyük sorra ezeket az abszurd, említsünk meg néhány nyilat ezekből.
Hát például az, hogy eltűnik egy cselédlány 1882 húsvétján. Elolvastam a korabeli újságokat, például a Nyírvidéket, ami Szabolcs vármegyéről tudósít rendszeresen. Minden héten tűntek el gyerekek, egy évben több tucat gyerek eltűnt, ezek egy része előkerült, élve vagy holtan, más része soha nem került elő. A kutyát nem érdekelte, hogy mi lett velük. Vagy a közvéleményt legalábbis nem, legfeljebb a szülőket, ha éppen voltak szülők. Itt viszont az eltűnt cselédlány alakja egyfajta vértadúvá magasztosul, és ezen a ponton a középkori babona találkozik a modern rasszizmussal. Ez az egyik. A másik az, hogy hogyan viselkedett a hatóság. Hogy mit csinált például a szolgabíró, amikor az édesanyja bejelentette, hogy eltűnt a lánya. Adott egy személyleírást a lányról, akit soha nem látott, azt terjesztette, utána pedig gazdálkodott, szántot vetett, és nem törődött tovább az üggyel. Így például nem próbálta összegyűjteni azokat a nyomokat, amelyek az eltűnést követő napokban még megtalálhatók lettek volna. Aztán kineveztek egy tökéletesen tapasztalatlan fiatal embert vizsgálóbírónak, aki ebben, ő volt Bari József, aki ebben óriási nagy karrier lehetőséget látott, és elhatározta, hogy hatörik haszakadő bűnösöket fog találni, és rájuk fogja bizonyítani a rituális gyilkosságot. Miután nagyon hamar kiderült, hogy csak a zsidókra tudja eredményesen ráterelni a gyanút, úgyhogy ezzel kellő feltűnést is kell, és bízott benne, hogy megfélemlítéssel ki fog csikarni beismerő vallomásokat. További abszurd mozdulat, hogy semmiféle tárgyi bizonyíték nem került elő. Tehát nem találtak gyilkosságra utaló jeleket, nem találtak ölőeszközöket. Egyes egyedül szubjektív bizonyíték volt, nevezetesen a templom szolga nagyobbik fiának, Sárf Móricznak a vallomása. Ezt a vallomást lehet tudni, hogy erőszakkal csikarták ki a 13 éves gyerekből, később pedig, ez egy külön történet, és ezzel foglalkozik nagy részt az én könyvem, ő makacsul ragaszkodott ehhez a vallomáshoz akkor is, amikor már nem kellett volna, vagy amikor már közvetlenül nem kényszerítették. Tehát, hogy ez miért volt így, ez egy hosszú történet volna, ebben most nem mennék bele. De maga az, hogy azon kívül a magyar eljárási jog nem volt még igazából kidolgozva, nem volt világos, hogy ki nyomozhat, ki végezhet például boncolást. Következő abszurd mozzanat, és akkor ezzel le is zárhatjuk talán, az, hogy előkerült egy fiatal nő vízbe fulladt holtteste a Tiszából, Tiszaeszlártól nem messze, és nagyjából ugyanazokat a ruhákat viselte, amilyenben Esztert látták, vagy látni vélték eltűnésekor. Na most, ha kiderül, hogy ez Eszter holtteste, és látszik, hogy épp a nyaka nem vágták el, hanem belefulladt a Tiszába, akkor az egész ügy lezárul, és a kedélyek lenyugszanak. A vizsgáló bíró azonban ebben nem nyugodott bele, hanem azt a későbbi koncepciós perekre emlékeztető ötletet találta ki, hogy ez egy idegen nő holtteste, amelyet a zsidók valahol a felső Tisza vidékén vásároltak, egy tutaj alatt titokban leúsztatták Tiszadadáig, az a szomszéd falu, ahol előkerült a holttest, állatták az eltűnt cselédlány Eszter ruháit, amelyet ki tudja, hogy hol rejtegettek addig, és így próbálták meg a holttestet Eszter holttesteként megmutatni. Tehát a vérvád meséjéhez még csatlakozott a titkos tutaj alatti hullaúsztatás koncepciója is, és így a zsidó terheltekhez még csatlakoztak azok a ruszin tutajosok is, akik magyarul egyáltalán meg se tudtak szólalni, és fogalmuk se volt, hogy mivel gyanúsítják őket, és megpróbálták kicsikarni belőlük azt a vallomást, hogy vettek ennyi és ennyi pénzért itt és itt egy női holttestet, kötélen leúsztatták a tutaj alatt, és aztán következett a holttest felöltöztetése. Nem sorolom tovább, még nagyon sok van. De ezek után azt gondolni, hogy a felmentő ítélet, a józanság, meg a felvilágosodás, meg az ész győzedelme a sötét babona fölött, ez szerintem súlyos tévedés, és a szatíra eszközeivel erre próbáltam meg rávilágítani, hanem ellenkezőleg a gonosz ordas indulatok a felmentő ítélet következtében csak még inkább felerősödtek, és tudjuk, hogy Tiszaeszláron ma is nagyon sok olyan ember él, aki hisz a vérvád igaz voltában. Nem beszélve arról, hogy amikor, hogy miféle társadalmi és egyéb indulatok feszültek a magyar lakosságban akkor 130 évvel ezelőtt, aminek egyik oka többek között a ország gyors modernizálódása volt, a másik széles néprétegek rohamos elszegényedése, az osztálykülönbségek kiéleződése, és hát különféle modern tudományos ideológiák, mint például a darwinizmus, vagy marxi osztályfelfogás, beszivárgása szinte amúgy érintetlenül maradt középkori hiedelemvilágba.
Tehát akkor most, ami ebben a regényben történik, az tulajdonképpen a visszavétele a Tiszaeszlásuk annak, ami volt egy koron?
Nem, hát itt egy kísérlet egy írói feldolgozásra, aztán majd a kritika meg az olvasók eldöntik, hogy ez mennyiben sikerült. Igazából regényt egy valaki írt erről a történetről, az Krúdi Gyula volt. Mert Eötvös Károly rendkívül értékes visszaemlékezései, azok nem tekinthetők irodalmi fikciónak, az visszaemlékezés, vagyis dokumentum, és Bari Károly emlékirata is egy önigazolási céllal írt, de mégiscsak dokumentum célzatú munka. Készült belőle film, nem is egy, hanem kettő, készült belőle opera, drámai feldolgozás, Sándor Ivánnak van az esszékötete a drámája mellett, de Krúdi volt az egyetlen, aki ezt regényé próbálta formálni. Ő szerintem beleesett abba a csapdába, hogy megpróbálta megírni magát a pert. Holott a per megírhatatlan, egyszerűen azért, mert olyan sok apró részlete van, és olyan terjedelmes a jegyzőkönyve, hogy azt kivonatolni nem nagyon lehet, és nem is a per az érdekes, hanem az odáig vezető út szerintem. Tehát igazából nem az a kérdés, hogy ki a rokon szenves hős, hogy az-e, aki megpróbálja bebizonyítani a vádlottak ártatlanságát, és aki nem hisz a vérvádban, vagy pedig az, aki minden eszközzel bűnösöket próbál kreálni a zsidó terheltekből. Nem ez az érdekes, ez egyértelmű eléggé. Az az érdekes, hogy hogy működnek ezek a magatartásformák. Ez az eredmény viszont nagyon szomorú, és a nagyon szomorú dolgokról érdemes viccesen beszélni.
Nekem az jutott erről eszembe, hogy hamis tanútál lettél, saját igaz pörödnél. Most nem tudom, hogy ez a perver mennyire volt igaz, de hát a szándék, hogy itt a gyenge magyar jogállam mégiscsak valamilyen következtetése és hát döntése jusson, az adott. Most kérdés az, hogy a korabeli eszközökkel lehetett volna-e, hogy ez a döntés és ez a történet mivé lett mára, és miért van ennyire makacsul benne a köztudatban legendaként? Nem csak a nyírségben él ez a meggyőződés, hogy mégiscsak volt valami Tisza Eszláron, ez tartja magát dacára a feldolgozásoknak, a történeti tanulmányoknak. Kérdés, hogy miért tartja magát?
Jó, hát ez összefügg a kollektív emlékezettel nagyon szorosan. Ugyanazért, amiért bármifajta előítéletet nagyon könnyű felkorbácsolni, egyszerűen nem kell belemélyedni a dologba magába, nem kell a részleteit szemügyre venni, nem kell az ellentmondásokkal törődni, és akkor nagyon könnyű azt mondani, hogy már pedig ez így és így történt. Természetesen én is találtam nagyon sok olyan blogbejegyzést, meg egyebet. Igazából a tényekről le lehet választani az emblematikussá vagy szimbolikussá váló szereplőket. Ezt már megtette Erdélyi József is a hírhet uszító versében, a Solymosi Eszter vérében. De ugyanígy mindenből nagyon könnyű, egyértelmű, könnyen emészthető sztereotípiát csinálni. Szerintem a magyar történelem egészével így van ez, hogy mondunk valamit, vagy szokás mondani valamit. Nagyon könnyű mondjuk azt mondani, hogy veszem Trianon. Ezt tudjuk, hogy szokás hallani időnként, és egy kicsit árnyaltabban elmondani, hogy milyen iszonyatos sérelem ez a nemzetre nézve. Nem szokás az első világháború előzményeivel, meg a magyar politikai elit, a régi magyar politikai elit viselkedésével, meg egyáltalán a nemzetiségi kérdés különféle belső ellentmondásaival, meg dilemmáival, meg problémáival foglalkozni, mert akkor már nem lehet ilyen egyértelmű, egyetlen hörgésbe összesűrűs, síthető jelmondatot formálni, hanem akkor el kellene gondolkodni egy pár dolgot. Sorolhatnék még számos olyan eseményt a nemzet történetéből, amely látszólag nagyon erősen benne él a köztudatban, például a 48-49-es szabadságharc, például az 1956-os forradalom, és ott is nagyon leegyszerűsítő sztereotípiák élnek a köztudatban, és nagyon gyakran tapasztalom sajnos, amikor polgártársaimmal beszélgetek, hogy a legtöbb ember hárítja is a differenciáltabb megközelítést. Ennek legutóbbi szomorú példája a menekült válság volt a közelmúltban, illetve sajnálatos módon részben még a jelenben is. Ugyanez a korlátolt gondolkodási séma működik napjainkban is.
Mindig az a dilemma, hogy melyek az árnyalt gondolkodás eszközei, és ebben a regényben tulajdonképpen te is sémákat használsz, noha nagyon bonyolultan teszed egymás mellé, és karikírozod is ugyanakkor ezeket a sémákat, típusokat.
És nekem nem az a szándékom, hogy az esetet differenciáltan feltárjam. Ezt megtette Kövér György a Tisza Eszlári Dráma című nagyszerű könyvében. De például az volt az ára, hogy be kellett rögtön az elején vallani, hogy nem tudja, hogy mi lett Solymosi Eszterrel, mert nem lehet kideríteni. Csak ez nagyon komoly elégedetlenséget kelt az emberek nagy részében. Nekem az volt a célom, hogy nevetségessé tegyem a sematikus gondolkodást, azt pedig úgy tudtam tenni, hogy működés közben bemutattam. Ehhez segítségemre voltak a régebbi magyar irodalmi művek, azok, amelyeket beidéztem a könyvbe, de nem a szokásos intertextuális módon, úgyhogy szövegmorzsákat lapátoltam bele a saját szövegembe, Jókai Mikszát, Kafka Margit, Gródi Gyula és mások műveiből, hanem ezeket a műveket megpróbáltam beépíteni a cselekménybe, éppen a cselekményük révén, nem a szövegük révén, hanem a cselekmény elemeik révén. Tehát például van egy olyan valóságosan létező szereplő, akit úgy hívnak, hogy Gudbrand Greger. Gregersen is egy norvég vállalkozó volt, norvég születésű, Magyarországra települt vállalkozó volt, és ott van Jókai hőse, a Berend Iván. Most a Gregersen sokkal inkább Jókai hősnek hat ebben a szövegkörnyezetben, mint a Jókai regényhős. De hasonlóképpen megjelenik Nosztiferi is, és kiderül, hogy a Solymos Eszter édesanyjának a rokona. És még sorolhatnám, pontosan arról van szó, hogy a korabeli irodalmi megformálás az magához hasonlítja magát az eseményt, és ugyanakkor az esemény reálissá teszi, mint egy két lábon járó húsvér szereplővé teszi a papíros figurákat. Nekem ezt szerettem volna valamilyen módon bemutatni.
Nem csak korabeli irodalmi szereplőket, mintákat veszel sorra, egészen a kortárs irodalmi, és ezt megjelennek, a Borbély Szilárd Nincs telenen kéig. Ez azt az érzetet kelti bennem, hogy ez a történet, ez a séma, ez a ellenséggyártás, a problémák kibeszélése, megbeszélése, az igazság feltárására való képtelenség, ez azért újra és újra termelődik, és mindig van rá egy korabeli válasz, most is valahol tartunk, te említetted a menekült válságot, hogy igen, most ennél a történetnél nem tudjuk, hogy mi történik.
Igen, de egyébként pontosan a Tisza Eszlári bűnper idején szintén volt egy teljesen hasonló jellegű menekült válság, nevezetesen, hogy Oroszországban egy pogrom hullám indult el II. Sándor cár meggyilkolása után, ahol szintén nagyon komoly ellenséggyártó propaganda előzte meg a gyilkosságokat, és elkezdtek menekülni 10,000-vel a zsidók Oroszországból, mégpedig Galíciába. Elterjedt a hír, hogy több tízezer, vagy talán több százezer zsidó menekült özönli el Magyarországot, holott ha utána nézünk, akkor kiderül, hogy alig néhány száz érkezett Magyarországra, és ezek többsége sem maradt Magyarországon tartósan. Viszont ha elolvassuk az akkori újságokat, mondjuk a Függetlenséget, vagy az Egyetértést, azt látjuk, hogy pontosan ugyanaz a menekültellenes vagy idegenellenes retorika járta akkoriban is, mint most, csak éppen még CZ-vel írták a C-t, ennyi volt a különbség lényegében. És egyszerre csak felfedezték azokban a zsidókban is az idegent, akiknek már a nagyapja is Magyarországon született. És ezek viszont ijesztő módon ismétlődnek. Másfelől meg tényleg nem csak Jókai meg Mikszáth hősök jelennek meg a regényben, hanem Borbély Szilárd regényvilága is megjelenik, sőt Bodor Ádámé is. Ezt abban a szellemben gondoltam, ahogyan Ötvös Károly mondja, hogy nagy per, amely 1000 éve tart, és még sincs vége. Nincs vége.
Vége nem lesz. Ez a katasztrófa morfológia, ez, amit te említesz az oroszországi pogromokkal kapcsolatban, a menekültekkel szembeni előítéletek, ugyanígy ismétlődtek a második világháború előtt, a két világháború között Németországban. Ugyanezt láttuk, nagyon hasonló helyzeteket az örmény genocidium eseményei során 1890-es évek és 1915 között, tehát hogy a menetrend az ugyanaz. Hol lehet ezt kikezdeni valahol, és hogyha ezt, hogy mondjam, ilyen iróniával közelít az ember a történelemhez, akkor van-e valamilyen esély arra, hogy oldja a feszültségeket, hogy közelebb hozza a megértést, vagy átláthatóbbá tegye a helyzetet, vagy ellenkezőleg, hát itt ennek lehet az is egy következménye, hogy az elkötelezett olvasó azt mondja, hogy gúnytűzöl a nemzeti történelemből és drámákból.
Nem vagyok szélsőségesen pesszimista, látunk pozitív példákat is. Látjuk azt, hogy vannak olyan országok, vagy kultúrák, vagy civilizációk, amelyek képesek nyitottak lenni, és képesek igen nagy számú és különböző eredetű idegen integrálására. Most ne nagyon messzire menjek, az év elején Ausztriában jártam, egy kisvárosban, és meglátogattam az helyi általános iskolát, 10 éves gyerekekkel beszélgettem, egy osztályba 25 gyerekből 10 osztrák volt. A többiek afgánok, szírek, egyiptomiak, történetesen román és olasz gyerek is volt, de a többség az nem osztrák gyerek volt. Most ha ezek a gyerekek nincsenek, akkor az iskolát már bezárták volna, így viszont fejlesztik. A másik az, hogy ezek a gyerekek villámgyorsan megtanulnak németül, és közben nem felejtik el az anyanyelvüket sem. És a túlnyomó többségük nagyon jól együtt lehet működni, azokkal meg amelyikkel nem. Többnyire nem az idegenségük miatt van nehézség, hanem azért, mert valamilyen fejlődési rendellenességük vagy mentális problémájuk van. Ilyen is van egy-kettő, de ez az elenyésző kisebbség. Azt akarom mondani ezzel, hogy ez egy nevelési folyamat, ami nagyon vesződtséges, nagyon lassan megy, de el kellene érni azt, hogy a magyar lakosság, legalábbis most a magyarországi magyarokról beszélek, többsége ne legyen egy nyelvű, hanem tudjon több nyelvet, ne ijedjen meg, hogyha átlépi az ország határt, hogy már hegyes halom után rögtön olyan, mint hogyha úgy érzi magát, mintha a Marson volna. Hogy legyenek elképzelései arról, hogy idegen kultúrák hogyan működnek, és milyen értékek vannak bennük. De ez egy felvilágosító folyamat, és ezt iskolákban is tanítani kellene, tömegkommunikációban is nyomatni kellene. És akkor is, hogyha ez menne elég nagy erővel, nagyon lassú volna, míg valamilyen eredményt el lehetne érni. Nemzedékek telnek el, de azért egy ilyen tanulási folyamatnak van esélye. Ha most megnézzük a kiegyezéstől az első világháborúig tartó időszakot, akkor azért nem csak az történt, amiről az előbb beszéltem, hogy megnövekedtek az indulatok, meg összesűrűsödtek az előítéletek, hanem ezért a magyar társadalom egészében véve végig csinált egy tanulási folyamatot is. A Magyarország korszerűsödése viszonylag sikeres volt, osztrák-magyar monarchia többi népével a magyar lakosság hajlandó volt együtt élni. A hadseregben a különböző nációhoz tartozó legények válvetve tudták végrehajtani a feladatokat. Sajnálatos módon ez az első világháborúba torkollott bele, de ez nem a magyar társadalom hibája volt. És még sorolhatnám, tehát és ha ez az időszak tovább tarthatott volna, meg például sikerült volna a nemzeti kisebbségekkel is valamilyen modus vivendit kitalálni, amire a magyar politikai élit sajnálatos módon nem törekedett, akkor Magyarország egy nyitottabb társadalommá válhatott volna. A Horthy korszak fejlődése nem erről szólt. Akkor vált csak láthatóvá, hogy ebből a viszonylagos nyitottságból milyen sokat, milyen gyorsan vissza lehet venni. És azt se kell különösebben bizonyítanom, hogy a háború, és különösen a kommunista hatalom átvétel után megint csak nem a nyitottság és az előítélet nélküli gondolkodás felé haladt a magyar társadalom, csak éppen átmenetileg másmilyenek lettek az előítéletek.
Nem akarok a számok mágiájába belebonyolódni, de az, hogy a Solymosi Eszter, illetve a Horthy Miklós születési ideje megegyezik, ez jelzi azt, hogy visszavezethetők az ilyen típusú, most szimbolikus szinten beszélünk nyilván, az ilyen típusú konfliktusok a későbbi kudarcokhoz vezetnek?
Ez így igaz, de én nem erre hívnám fel elsősorban a figyelmet, hanem arra, hogy nem is annyira, tényleg Solymosi Eszter ugyanakkor született, amikor Horthy Miklós, és Móricz, a templomszolgafia szintén ugyanilyen idős volt. Itt három gyerekről van szó, mind a három a kamaszkor küszöbén áll, vagy éppen átlépi a kamaszkor küszöbét. Ebből kettőnek, Eszternek és Móricznak mindenképpen lezárul a pályája. Eszter valószínűleg meghalt valamilyen módon, Móricz élete teljes mértékben tönkrement. Az a fiú pedig, akit megpillantunk a Tokai vásárban, és aki aztán Horthy Miklós néven mutatkozik be, egy katonai karriert kezd el csinálni, és egy derék katonaként emlékeznénk rá, hogyha 1919-ben nem vette volna át a hatalmat, és nem lett volna Magyarország kormányzója. Itt azt akarom mutatni, hogy egy kis időperspektívából még a legnyilvánvalóbb, legkézzelfoghatóbb dolgok is nagyon erősen megváltoznak, és másmilyennek látszanak. És nyilvánvaló, hogy ezt az az eseményt nem tudjuk magában szemlélni. A későbbi évtizedek, a későbbi 130 év különféle történelmi tapasztalatainak ismerete és figyelembevétele nélkül.
Most, hogy melyik perspektívát választjuk meg, az saját felelősség. De visszatérve a beszélgetés végén, ahonnan elindultunk, az a kudarc, hogy itt ez a per nem azzal a következménnyel járt, mint amit vártak tőle, és felkorbácsolta, nem enyhítette az indulatokat, annak magyarázata, tehát ez a nem eléggé erős és nem eléggé átlátható jogállamiság, ami akkor a 19. század végén működött. Ez a bizonyos társadalmi tanulási folyamat, amiről az imént szó volt, és ami hát erősebb és működőképessé teheti ezeket a közép-kelet-európai társadalmakat. Kinek a felelőssége, ha nincs elég erős jogállam?
Most, nyilvánvaló, hogy a jogállamiság sem valami készen kapott dolog, hanem azon dolgozni kell. A regény egyik szereplője, akinek megfelelője Kozma Sándor főügyész volt, például nagyon sokat tett érte. Vagy a Tiszaeszlári pert követően lépett életbe a Csemegi kódex. Tehát ez megint egy építő munka a jogállamiság. De felhívnám a figyelmet Mitszát Kálmán korabeli publicisztikájára, többek között a Tiszaeszlári perről írt tudósításokra. Itt van Mikszát, aki tényleg egy nagyon okos ember volt, nem lehet gonosz embernek tekinteni, világosan átlátta a dolgokat, és ő is egy nagyon kiábrándító hangot üt meg. Ő tudniillik a magyar állam és a vármegye közti küzdelmet is észrevette a bűnperben, és nagyon szomorúan látta, hogy itt az önállóságra törekvő vármegyét az erősebb központosító állam legyűri, és ráerőlteti az akaratát ezekre az igenderék szabolcsi férfiakra, akik pedig valami kedves, hagyományos, patriarchális módon el tudnák intézni saját maguk között a dolgaikat. Például egy ilyen vérvádat is nagyon jól megoldanának, találnának bűnöst, különösen, hogyha mondjuk a régió kényszervallatási módszerek még alkalmazhatók volnának. És pontosan ez az a szemlélet, ami a jogállamiság rozsdásodásához vezet mindjárt annak megszületésekor. Ugyanez figyelhető meg egy másik jól ismert magyar mítoszban, az alföldi betyárvilág felszámolásában is, hogy nevezetesen a jogállamiság megalkotására törekszenek a kiváló férfiak, Rádai Gedeonnal, az Élen és a többiek, miközben ezt olyan módszerekkel igyekeznek megteremteni, amelyek a legdurvább elnyomáshoz, önkényhez és terrorhoz vezetnek. Ezt már annak idején Jancsó Miklós a Szegény legényekben nagyon szépen feldolgozta, és pontosan ez az ellentmondás észlelhető ebben a történetben is, azzal a különbséggel, hogy a közvélemény megmaradt a teljes bizonytalanságban, és érvényesült ugyan a jogállamiság a maga gyengeségeivel, hézagaival együtt, de a jogállamiságba vetett bizalom már akkor drasztikusan csökkent, és ez azóta is így van.
Társadalmi eróziónak több forrása van, és meg annyi oka van annak, hogy nem erősödik a struktúra körülöttünk. Néha jobban gyengül, néha kevésbé. A működési zavar az érzékelhető, ha jól értem.
Ez így van, de nekünk állampolgári felelősségünk, hogy próbáljunk küzdeni ez ellen, és noha én az írói tevékenységet az állampolgári viselkedéstől igyekszem külön választani, ez az a pont, ahol a kettő nagyon közel kerül egymáshoz. És azt gondolom, hogy nem szabad lemondani a meglévő esélyekről.
Na hát állampolgároknak is, olvasóknak is tanulságos, és ugyanakkor, hát nem tudom, hogy lehet ezt mondani, hogy szórakoztató, vagy legalábbis elgondolkodtató.
Hát remélem, hogy lehet, és kívánom mindenkinek, hogy jól mulasson.
Zavarban van az ember, amikor a Tiszaeszlári perrel kapcsolatban szórakozik, de ez van. Hát olvassák el a Hamis tanút, és Bártól László pedig legyen még a vendégünk itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszú. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.